Bencsik Rékát köszönt a mai érzékenyítő robotunkba. Szia, örülök, hogy itt vagy velünk.
Szia, Dalma, én is örülök, hogy meghívtatok.
Iskolai tanárból gyógypedagógus, hogyan jött ez a vállalás?
Mindig is pedagógus szerettem volna lenni, tehát óvodáskoromban, ha megkérdezték tőlem, hogy mi leszel, ha nagy leszel, akkor azt mondtam, hogy óvónéni. Később azt mondtam, hogy tanítónéni, aztán tanítónéni lettem. És úgy jött a váltás, hogy minden iskolai csoportomban találkoztam olyan gyerekkel, aki valamilyen speciális nevelést igényelt volna, nevezhetjük így, vagy valamilyen speciálisabb ellátást. Lehet, hogy csak egy olvasásban kellett volna külön segítség, vagy más módszerek, mint amit én akkor tudtam, de azt éreztem, hogy nekem szükségem van még arra, hogy tovább lépjek, hogy tovább tanuljak, mert nem elég az, amit akkor tudtam. Így aztán váltottam, és gyógypedagógusként foglaltam el egy állást, amiben nagyon-nagyon beleszerettem.
Ha már mondtad is nekünk, hogy minden osztályodban még a gyógypedagógia előtt volt sérült gyerek, mit gondolsz a sérült gyerekek integrációjáról a normál iskolákba?
Ez olyan nagyon nehéz, mert a mi oktatási rendszerünkből hiányzik egy köztes intézmény, én csak így nevezném. Tehát azok a speciális iskolák, amelyikben én is tanítok jelenleg, tehát osztályom van speciális intézményben, azokban az osztályokban olyan gyerekek járnak, akikkel tényleg nagyon-nagyon speciális módszerekkel dolgozunk, meghatározott keretek között speciális tantervel. A másik hely az csak a normál nappali oktatás. Na most ma is találkoztam olyan szülővel, aki kétségbeesve rohangál, hogy hova vigye a gyerekét, mert a nappali oktatásban nem kap helyet neki, hiperkinetikus zavarban és figyelemzavarban szenved, ennek következtében magatartás problémái is vannak, ami zavarja a normál oktatásban azt az osztályt, ahová ő került. A speciális osztályban súlyosabban sérült gyerekek vannak, tehát nálunk a speciális iskolában súlyosabban sérült gyerekek vannak. Neki semmilyen értelmi sérültsége nincs, ugyanakkor nincs helye sem. Ezért azt gondolom, hogy nem működik az integrálás valami miatt még nálunk, és úgy gondolom, hogy elsősorban amiatt, mert hiányzik az a köztes intézmény, ahol kis létszámú osztályok működnek, legalább két pedagógussal, gyógypedagógussal, és onnan lehetne integrálni, amikor kioltódik az a viselkedészavar, amikor, hát így is nevezhetjük, hogy kezeltük, tehát nyilván ennek megfelelő szakemberek kell legyenek a hátterében, és onnan integrálni, ez így működhetne.
A normál oktatás és a speciális oktatásban mi a legnehezebb, külön-külön mi nehézebben és mi nehézabban?
A normálban, tehát a nappali oktatásban, lehet, hogy most a fejemre koppintanak. Azt gondolom, hogy a szülők elvárásaival a legnehezebb dolgozni. Mert ott van egy tanító, tegyük fel 20-as létszám osztályban csak, jó, tehát így átlagoljuk a 34-et és a 17-et valahogy, vagy 25-ös létszám osztályban, és ahány szülő, ahány család, annyiféle elvárás, miközben a gyerekek azok mind édesek, aranyosak, képesek, tudnak, óvodából érkeznek többnyire, és van annak a tanítónak egy jól bevált, jól kidolgozott módszere, amivel ő nagyon jól szokott haladni, nagyon jól tud tanítani, viszont mostanában azt hallom a leggyakoribb problémának, hogy a szülők elvárásainak a legnehezebb megfelelni. Amikor én még tanítottam, tehát 2002 előtt nappali tagozatos 1-4 osztályban, akkor még talán nem volt ekkora elvárás a szülők részéről, csak valahogy úgy kinyílt, úgy kibomlott a világ, és mindenki olyan tájékozott lett, és okos lett, hogy mindenki dolgába beleszól. Én azt gondolom, hogy ez probléma. A speciális oktatásban mi a nehéz? Az a nehéz, hogy nálunk egy osztályban különböző problémával küzdő gyerekek vannak, és állandóan 4-5-6 szinten kell dolgozni. Tehát nem tud olyan osztály létrejönni, ahol mindenki ugyanazon a szinten van matematikai ismeretekből, vagy anyanyelvi ismeretekből, ezért nehéz, de közben meg pont ez a kihívás benne. Tehát ettől nagyszerű, ezért nem mennék vissza soha a nappali oktatásba.
Szóval mondhatjuk, hogy ez az, ami a leginkább megtetszett neked ebben a szakmában? Mesélj nekünk egy picit erről, mi az, amiért a leginkább húzott a szíved felénk, a sérültek felé, sérült gyerekek felé?
Be kell neked vallanom, hogy amikor elvégeztem az egyetemet, akkor arra gondoltam, hogy fejlesztő pedagógus leszek normál iskolákban, ahol a tanítók keze alá dolgozom. Most ez azt jelenti, hogyha egy tanítónak elakadása van egy gyerekkel, mert neki haladni kell a tananyaggal, mert az osztály többsége jól halad, de van egy-két gyerek, akivel nem, mondjuk matekből, akkor a gyógypedagógusnak van annyival speciálisabb képesítése, hogy egyénibe kiveszi azt a gyereket matekóráról, felzárkóztatja a többiek szintjére, magyarán megpróbáljuk megoldani a problémáját. Tehát ez a fejlesztő tanár. Most ezeket az állásokat, amikor kivették, egyszerűen törölték, akkor becsöppentem egy osztályba, és akkor 3 hónapig majdnem naponta sírtam, hogy én ezt nem fogom tudni csinálni. Esetleg arra is gondoltam, azt hiszem, hogy nem is akarom csinálni, mert nem leszek rá képes, meg ez borzasztó nehéz, és akkor ezek a gyerekek tanítottak meg engem arra, hogy dehogy nem. Hát ide nem kell csak egy nagy szív, egy kicsi figyelem, és minden gördülékenyen működik.
Szerinted mi a legfontosabb egy sérült gyerek számára a mai világon?
Nem tudom ezt így megfogalmazni neked, Dalma. Én azt gondolom, hogy tehát mondhatnánk ilyen nagy szavakat, hogy tolerancia, meg elfogadás, meg szeretet, meg, de ezek mind egy csomagban vannak. Ez nem csak a sérült gyerekek irányába szükséges. Bárki számára szükséges, mindenkinek erre van szüksége, ugye?
Ebben teljesen igazad van, ezt én is így gondolom, hogy sérült gyerekkel dolgozni, vagy egészséges gyerekkel dolgozni. Kérdezem úgy, hogy melyik a jobb, vagy melyik az, ami a legtöbbet adott neked?
Hát a sérült gyerekekkel való munka, tudod miért? Azért, mert melegséget adhatok. Persze a szép gyerek számára is adhatok melegséget, de nem biztos, hogy annyira nyitott rá. Mert lehet, hogy otthonról ő nem úgy jön, meg az otthon tanult mintái nagyon határozottan tudnak működni. A sérült gyerekeknek annyi szeretetet lehet adni, amennyi bennem van. Annyi melegséget lehet adni, amennyi épp belőlem jön. De képzeld, szomorúságot is, tudod, hogy akkor azt hiszem abban a pillanatban, de erről nem is beszéltem eddig, úgyhogy te vagy az első. Azt hiszem abban a pillanatban dőlt el bennem, hogy én itt maradok, és én sérült gyerekekkel szeretnék dolgozni, amikor egyik reggel nagyon fáradtan, nagyon kialvatlanul becsöppentem az iskolába. Persze ez megtörtént velem tanítónéni koromban is, de hát belépsz egy 25-ös létszámú osztályba tanítónőként, hogy gyorsan rendet kell rakni, le kell ültetni a gyerekeket, el kell kezdeni a tananyagot, hozzá kell kezdeni a leckéhez, és fut az idő. Viszont beérkeztem a sérült osztályomba, és volt egy autizmussal élő fiacskám, aki nagyon, nagyon ragaszkodott hozzám, és én nem mondtam semmit, nem számoltam be arról, hogy jaj, nem aludtam, fáradt vagyok, megbüntetett a rendőr út közben, tehát semmiről nem számoltam be. Rám nézett, odajött, és nagyon-nagyon melegen átölelt, és annyi erőt adott, ami arra a napra elég volt. És ez bármikor megtörténik velem egy olyan osztályban, ahol érzékenyebb gyerekek vannak, mert azért egyezzük meg, a sérült gyerekek érzékenyebbek is, és sokkal többet tudnak adni alkalomattán.
Melyek azok a szempontok, amiket egy új gyerek megismerésekor figyelembe veszel?
Hát itt két úton haladunk, mert az egyik a szakmai, van egy szempontrendszer, amivel felmérjük azt a gyereket. Most itt ráadásul nagyon általánosan beszélünk. Tehát van egy szempontrendszer, amivel felmérem azt, hogy ő mennyit tud, mit kell neki megtanítsak, akár szociális téren, vagy pedig mondjuk matematikából, vagy anyanyelvből. És a többi az jön magától. Nincs szempontrendszer, Dalma. Tehát nekem nincs szempontrendszerem, hogyha ő hozzám kerül, akkor hozzám tartozik, akkor nekem dolgom van vele. Lehet azért van ez így, mert sokféle sérültséggel, sokfajta sérültséggel dolgoztam már, mert hogy látod, a speciális oktatásban ez sincs még teljesen lerendezve sajnos, hogy legyenek olyan osztályok, ahol csak mozgássérült gyerekek vannak, és akkor az az osztályterem úgy van kialakítva. Legyenek olyan osztályok, ahol csak autizmussal élő gyerekek vannak, akkor oda azokat a speciális eszközöket teszik be, akiknél csak beszélő Down-szindrómával élő, tehát hogy Down-szindrómával élő beszélő gyerekek, vannak Down-szindrómával élő nem beszélő gyerekek. Tehát annyi féle fajta ága-buga van ennek. Annyi társuló tünet, vagy akár betegség is járulhat még egy sérültséghez, amit nem lehet ennyire szétválogatni. Így aztán az osztályainkban van epilepsziás gyerek, tudom milyen az, hogy epilepsziás roham volt, mozgássérült gyerek volt, autizmussal élő gyerek, Down-szindrómás gyerek, ezek közül ugye beszélő, nem beszélő, vagy nem, Prader-Willi szindrómás gyerek, vagy most akkor itt lehetne sorolni a szindrómákat, szerintem semmi értelme. Az a lényeg, hogy ők egymás között mindig nagyon jó osztálytársak voltak. Na, ez szempont, látod, hogyha új gyerek érkezik, akkor őt abba az osztályba integrálni, hogy annak a csapatnak legyen a része. És ugyanúgy működik mindenki jó valamiből ezekben az osztályokban is.
Mi volt munkád legkiemelkedőbb és legnehezebb pillanata?
A nappali oktatásban, ott a... tehát az épp gyermekekkel való munkámban ott országos szintű anyanyelvi vetélkedőt nyertünk, annak nagyon örül, vidéki kislánnyal, ennek nagyon-nagyon örültem, vagy szavalóversenyeket. A speciális oktatásban pedig, hát ott minden nap ilyen, Dalma. Tehát, hogy nem tudom. A legnehezebb az, amikor a fejlesztő állásomból osztályba kerültem, és meg kellett tanulnom speciális osztályban dolgozni. Nem egyéniben, egy gyerekkel, hanem speciális osztályban. És a legszebb, minden gyerekkel van egy-egy szép történet.
Van egy egyesületed, a Ludodom Egyesület, ahol mozgásfejlesztőként és mozgásterapeutaként veszel részt inkább. Mesélj nekünk erről az egyesületről, hogyan is indult ez, mi a ti történetetek?
2015-ben írattuk be az egyesületet. Három szakember eldöntöttük, hogy valamilyen keretet kellene adni annak, amiről már beszéltem neked, hogy köztes intézmény nincs. Tehát, hogy olyan gyerekekkel járjanak fejlesztésre, akik a normál oktatásban megakadnak, de nem speciális osztályba valók, mert nem minden területen vagy minden tantárgyból van lemaradásuk, hanem csak egy-egy tantárgyból. Így beírattuk ezt az egyesületet, és a mai napig azok a vagy olyan gyerekek járnak hozzánk, akik vagy a speciális oktatásban tanulnak, vagy oda fognak majd kerülni, oda fognak majd beiratkozni, vagy pedig a nappali oktatásból érkező gyerekek, ezek logopédiai esetek, vagy valamilyen részképességzavarral küzdő gyerekek. Tehát valamelyik tantárgyból kiderül, hogy nehezen megy, és akkor eljönnek hozzánk, ott felmérjük őket, megnézzük, hogy hol van az elakadás, és azzal dolgozunk.
Visszagondolva gyerekként, emlékszel esetleg arra, hogy azon kívül, hogy tanítónéni szerettél volna lenni, vagy ilyesmi, gondolkodtál abban, hogy segíteni a sérült embereken, vagy a segítőkészség, a segítségnyújtás, ez így megvolt?
Nem hiszem, hogy ezzel így külön foglalkoztam. Alapvetően elég problémás gyerek voltam. elég problémás gyerek voltam, szerintem, tehát körülöttem nagyon gyakran gond volt az óvodában, az iskolában, tehát elég nonkonformista gyerek voltam, és talán pont ezért tudtam megállni a gyógypedagógiánál, és pont ezért találtam meg itt a helyemet. Tehát nekem fontosabb volt az, hogy most egy vidéki iskolában jártam, egy 8 osztályban Bihar megyében, nekem fontosabb volt az, hogy a fiú osztálytársam, akiről tudtam, hogy probléma van otthon, és a leghátsó padba ültetik megint, tehát lealázzák, nyilván ez nem fogalmazódott meg gyerekként bennem, hogy én akkor hátra üljek mellé. Ugyanakkor meg idegesített, hogy én nem tudtam figyelni eléggé az órára, mert neki kellett segítenem, de közben tudtam, hogy ő éhes, és akkor megosztottam vele az uzsonnámat, vagy mindenféle gyerekekkel játszottam, nem válogattam ezen a területen, néha meg is szittak a szüleim, hogy már megint ott az utca végébe, amit tudom én kikkel. Megint onnan szedtünk össze, fiam, hát mégiscsak milyen dolog ez egy lánygyerektől. Én azt gondolom, hogy már akkor kezdtem azonosulni, vagy akkor volt bennem egy olyan empátiás készség, ami most teljesedett be ebben a szakmában, ezen a területen. De ennek nagyon örülök, mert ebből nagyon sokat tudok táplálkozni.
Milyen embernek látod magad most jelenleg ennyi idő után? Sokat éltél meg, sok minden történt veled.
Igen, ilyennek látom magam. Ilyennek látom magam. Azért, mert én úgy érzem, hogy abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy gyerekkoromat egy Bihar megyei északi nagyközségben tölthettem, ahol nagyon jól telt, nagyon jó tanáraim voltak, nagy társaság, rengeteg gyerek. Azután Nagyváradon végeztem a tanítóképzőt, ott is nagyon jó társaságra leltem, mai napig tartjuk a kapcsolatot, volt osztálytársakkal, visszajárók, édesanyám ott él. Aztán Kolozsváron mesteriztem, Vásárhelyen jártam egyetemre, Udvarhelyen véglegesítő vizsgáztam, rokonaink vannak Kolozsváron, barátaink, tehát úgy Nagyváradtól, vagy tulajdonképpen mondhatnám azt, hogy Szatmártól Udvarhelyig annyiféle emberrel találkoztam, annyiféle történettel, hogy ettől én, hát lehet, hogy nagy képviség, de egy kicsit gazdagnak érzem magam. És ez nagyon-nagyon jó. Tehát az jó, hogy annyiféle helyen, annyiféle emberrel találkozni, és ebből mindig lehet táplálkozni.
Mire vágysz a jövőben?
Hát most anyukaként tudok gondolkodni, mert épp most érettségizett a lányom, úgyhogy hát ő már be van jutva az egyetemre, nagyon ügyes, hihetetlenül ügyes, fantasztikus gyerekeim vannak, és ezért nagyon-nagyon hálás vagyok. Az a legfontosabb számomra, hogy ők találják meg a boldogulásukat. Nem a boldogságukat, mert ezt én nem határozhatom meg. Ez egy megfoghatatlan dolog, vagy azt gondolom, hogy ezek inkább pillanatok. De hogy a boldogulásukat találják meg, és ők legyenek jól, mert akkor én is jól vagyok.
Kívánom, hogy ők is és te is találják meg a boldogságot. Köszönöm a beszélgetést!
Köszönöm, Dalma, hogy meghívtál. Örülök, hogy beszélgettünk.
Önök Rencsik Rékát hallották, én Máté Dalma voltam. Várom önöket jövő héten is.